Természetben dolgozom, azon belül is a neuropatológiai tanszéken ténykedem. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a Nemzeti Agykutatási Programról. Valaki hallotta már róla? Hát az a lényeg, hogy mi a Debreceni Egyetemen, többek között a neuropatológiai tanszék is, agykutatással foglalkozik, de ezen kívül a klinikán belül a neurológia klinika, anatómia klinika, élettani intézet is foglalkozik agykutatással, főleg agyvérzéses agyakat vizsgálunk, illetve neurodegenerációval, azaz például Alzheimer-kóval is foglalkozunk. És ugye én kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok arról, hogy egy patológus mit csinálhat? Egy patológus vagy egy neuropatológus mit csinálhat? Valakinek valami. Agyakat boncol, igen, és még ezen kívül, hogy boncol, még mit csinál? Tessék? Igen, milyen módszerrel? És ti ezt hogy képzelitek el? Csak halott emberekkel foglalkozik a patológus, illetve a neuropatológus, vagy esetleg valami mással is? Még annyi, hogy érdemes lesz aktívnak lenni, mert hoztam nektek egy kis ajándékot, mert tök jó pólókat lehet kapni, hogyha ügyesek vagytok. Nem csak halott emberekkel foglalkozunk, hanem élő emberekkel is, de akkor erre majd a későbbiekben délek. Na hát ugye ezt nagyon ügyesen eltaláltátok, a patológus, illetve a neuropatológus is boncol. Minden ember, aki a Debreceni klinikán úgy el, a patológia intézetbe kerül. Minden halott felboncolásra kerül, kivéve azok, akik még életükben kérik, hogy ne boncolják fel őket, illetve azok, akiknek a hozzátartozói kérik, hogy haláluk után ne boncolják fel, viszont ebben az esetben csak akkor lehetséges a boncolás elhagyása, hogyha a klinikai szakorvos ezt jóvá hagyja, tehát biztos abban, hogy miben halt meg a beteg, illetve a későbbi kutatások szempontjából elhanyagolható a jelentősége a halál okának. A boncolás fontos a halál okának alátámasztására, illetve bizonytalan esetben a halál okának a felderítésére. Fontos még statisztikás szempontjából, kutatási célokra is felhasználják a boncolás eredményeit. Illetve oktatás szempontjából is fontos, mivel a Debreceni Egyetemen harmadéven tanulnak a hallgatók patológiát, és ez a további klinikai pályafutásuk alapján nagyon fontos, hogy a kortannal megismerkedjenek. Itt Magyarországon a boncolásra nagy hangsúlyt fektetnek, viszont nyugati országokban a patológus alig boncol, körülbelül havonta egy-két esettel jó, hogyha találkozik. És ugye gondolom, azt ti is akkor így már ezek alapján értitek, hogy az oktatás szempontjából végül is egy hátráltató szempont, mivel kevésbé felkészültek lesznek a hallgatók a későbbi klinikai munkára. Ugye a neuropatológus, hát nem csak az agy boncolásával foglalkozik, de ugye nyilván őt ez így izgatja főként. Hogyan is történik ez? Ugye először is a boncmester a hajas felbőrt leválasztja a koponyáról, majd ezt követően egy körfű résszel a koponya felső részét eltávolítja. Ebben a körfű részben az az érdekes, hogy ezzel magunkat nem sérthetjük meg, mivel a bőrt nem vágja el, csak a csontot. És ugye ezután a patológus kiszedi az agyat, és megnézi a felszínét, az agyhártyákat, a durában futó ereket, megvizsgálja ugyanígy az agyalapot is. Ezen, hát mondom, ezek a képetek már számotokra is ismerősek. Itt látható a kis agy, az agytörzs, itt láthatjátok az agy fő ellátó artériáit, ereit. Gondolom a látó, nem tudom, hogy mennyire tudjátok kikiben, de itt található a látókereszteződés, és még itt, ami jól látható, az egyes agyideg, a szaglóideg. Ezután, miután a patológus lemérte az agyat, felszínét megvizsgálta, szeleteket készít belőle. Először ugye kettévágja, itt láthatjuk a kettévágott agy képét, főleg az oldalkamrák látszanak jól. És ezután agyszeleteket készít belőle. Ugye most csak az egyik féltekét láthatjátok, de a vizsgálat során nagyon fontos, hogy megvizsgálják a kéregállományt, megvizsgálják a belőállományt, a magvakat, fontos felfedezni az agyvérzést, esetleg az ödémát, ugye, hogyha vizenős lesz az agy, a kamratágulatokat, mindenféle elhalást, a gíruszoknak az elsimulását és az agytekervényeknek az elsimulását. És ugyanezt természetesen vizsgálják a kis agyban is, a kisebb szeleteket láthatok, itt pedig az aktor szeleteit. De ugye, az előbb megbeszéltük, hogy a patológus nem csak halottakkal foglalkozik, illetve nem csak a halottak agyát pocolja, hanem élő emberek beteg szövetének a vizsgálatával is foglalkozik. Ugye, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Hát a beteg szövetminták több helyről is származhatnak. És mit gondoltok, hogy hogyan nyerjük ezeket a beteg szövetmintákat? Igen?
Műtéti úton.
Műtéti úton, ez az egyik, nagyon jó. És még? Mi lehet a másik módja? Nem mindenkit muszáj megműteni ahhoz, hogy szövetminták nyerjen. Szerintem ilyet filmekben is gyakran láthatok. A biopsziáról hallottok már, igaz? A biopsziáról, amit ugye vékony vagy vastag tűvel végezhetünk. Igen, tehát a műtét során eltávolított szövet vagy elváltozás. Ugye idegsebészeten megműtik a beteget, eltávolítanak egy bizonyos gócot vagy elváltozást, amit például CT-n vagy MR-en láttak. De hogyha eltávolították, akkor szerintetek mi értelme lehet annak, hogy ezt még a patológus is megvizsgálja ezek után? Igen? Így van, így. Így van, az nagyon fontos. Tehát a prognosztika meghatározása, hogy milyen típusú esetleg az elváltozás, vegyünk például egy daganatot, illetve hogy az jó indulatú, rossz indulatú, illetve hogy a betegnek van-e szüksége további kezelésre. Mert az egy dolog, hogy a sebész lát egy elváltozást és azt eltávolítja, de nem biztos, hogy minden részletét észrevette a daganatnak, mivel a rossz indulatú agydaganatok nagyon alattomosak, és ezek akár diffúzan is tudnak terjedni az agy állományába, amit ugye szabad szemmel nem mindig veszünk észre. Ezért fontos, hogy a patológus megállapítsa a szövettani altípust, és műtét után ennek alapján állapítják meg, hogy a betegnek szüksége van például sugárkezelésre vagy kemoterápiára, illetve további műtétre. A biopszia az pedig ugye egy, hát ez is egy invazív beavatkozás, de azért mégsem műtét. Ugye ezt is bárhonnan lehet nyerni, úgy agyból, emlőből, endoszkópia során, vagyis gyomortükrözés, vagy akár végbéltükrözés során nyálkahártya elváltozásokból is lehet venni ugyanígy ilyen biopsziás kaparékot, vagy szövetmintát, illetve például egy anya egy eltávolítása, egy kimetszés során, ez is ugyanúgy a patológiára kerül, és vizsgálják a szövettanát. Szövetminták feldolgozása a következőképpen történik. Ugye először, amikor a sebész eltávolítja akár műtét során, akár biopszia során az elváltozás, akkor ez egy formalinnal teli kis pohárkába vagy vödörbe kerül. Azt tudjátok-e, hogy mire jó a formalin? Miért fontos, hogy formalinba tegyük ezeket a szövetmintákat?
Tartósít.
Tartósít, igen, és esetleg a mechanizmusát azt... Hát a fehérjékkel csinálva, ami így van, irreverszibilis kötéseket alakít ki a fehérjék között, és ezáltal a szövetünk nem fog elrohadni, magyarul. A formalin 1 mm per óra sebességgel penetrál a szövetben, és hát ugye a szövet minta nagyságától függően különböző ideig kell benne tartani formalinban. Ezután pedig a patológus a számára érdekes, reprezentatív részleteket kivágja a szövetből indítás során, egy szikével vagy egy lengével, és utána kis kazettákba teszi ezeket a szövetmintákat. Hoztam is nektek ilyen kazettákat. Ezeket meg is lehet nézni. Nyugodtan szétizlethetitek, kiváltitek az acsiból. Ilyenekben pici kazettákban szoktuk tenni a szövetmintáinkat. És ebben történik a víztelenítés. A szöveti minták visszaelítése azért fontos, hogy a további feldolgozás könnyebb legyen, szépen meccetőek legyenek. Vízszelenítés után elkezdődik a beágyazás ezzel a kiöntőgéppel. A szöveteket parafinba szoktuk ágyazni. Azért parafinba ágyazzuk, mert így sokkal szilárdabbak lesznek, és így könnyebb belülük szövettani metszetet készíteni. Hoztam meg te két parafinos blokkot. Ez az egyik már kicsit el van metszve, ebbe egy agy darab látható. Ez pedig nem humánból származik, ez egy patkányagynak a részlete. És miután elkészült a parafinos blokkunk, elkezdődhet a metszés. A metszés egy mikrotóm nevű készülékkel történik. Ugye itt láthatják, hogy ide helyezik be a blokkot, itt pedig található egy fenger, és ezzel nagyon-nagyon vékony metszeteket készíthetünk, ezek általában olyan 5-7 mikrométer vastagságúak. A melegvizes fürdőt pedig azért használjuk, hogy szépen kisimuljon a szövet, ne legyen benne gyűrődés, és a patológus számára megfelelő áttekinthetőséget biztosítson. Ezután a szöveteket megfestik. Itt láthatjátok a metszeteket. Ilyet is akartam megtekozni, csak így közben sajnos megsérült és átöltem. Hát mindegy. De képen láthatjátok, alapfestési eljárás a hematoxilin eozin festés. Ez ilyen szép rózsaszínes, világpirosas szícs a metszeteknek. Ugye ekkor a patológus mikroszkóppal megvizsgálja a hematoxilin eozinos metszetet. Viszont ez nem mindig elegendő a helyes diagnózis felállításához. Valamilyen nyomon el tud indulni a patológus, még az is lehet, hogy a teljes hivatalos diagnózist is rá tudja mondani az adott szövetre, viszont vannak olyan tumorok, amik hasonló féleképpen nézhetnek ki egy alapfestési eljárással. Ilyenkor pedig a patológus immunhisztokémiai festést kér, ami azt jelenti, hogy bizonyos elváltozások különböző antigéneket prezentálnak, és az immunhisztokémiai eljárás ezeknek az antigén-antites komplexeknek a kapcsolódása révén egy Barnard-Sin reakciót ad, és ezt mindjárt meg is fogom mutatni nektek. Ugye ezen az alaphematoxilin-eozinos szövetek látszanak. Nem tudom, hogy felismeritek ezeket a sejteket, ezek mit lehetnek, ezek a szép világ sejtek. Mit lehet azok? Az agyban van, elárulom. Mit lehetnek azok? Idegsejtek, így van, mert uramokat látunk a képen. Ebben a sarokban már egy kis emetszetből láthatok egy részletet, ezeknek jellegzetes sejtjei a burgínya sejtek, amiket itt láthattok, ezek a piros sejtek. Alul pedig egy tumoros elváltozás láthatok. Ezt úgy hívják, hogy glioblastoma multiforme, gondolom ez nektek még nem mond sokat, csak érdekességképpen hoztam. Ugye erre a szövetre jellemző, vagy erre a betegségre bevérzések a tumorban. Láthatok, ez szép nagy vérrömmel. Ez a sok sejt, ezek gliasejtek, és ugye a tumorban az jellemző, hogy a gliasejteknek megnő a mitotikus, azaz az oszlódási rátája, ezért van belőlük ilyen sok. Illetve szövet elhalás, látjátok, hogy már nem látok sejteket, de elhal a szövet. És a következő ábrán, itt látható az immunhisztokémiai festés, ugye ez Barnard-Sin reakciót ad, ez vezeti pontosabb diagnózishoz a patológust. Jó, rendben, hát a munkánkról ennyit szerettem volna mondani, és akkor a továbbiakban néhány lebenfunkcióról és a kiesésükről beszélnék. Az agylebenyeket azt már ismeritek, azokat tanultátok, igaz, hogy milyen agylebenyek vannak, és milyenek vannak. Tessék! Mondjátok bátran, nyugodtan. Homloklebeny, igen. Falilebeny,
falusz.
Oxitális, vagy nyakszirti, igen, így van. Nem, hát ezeket itt láthatjátok is a képen, a kisagyról és az agytörzsről most nem szeretnénk beszélni, csak erről a négy fő nagyagyi lebenyről. Na hát, hogy is működnek az agylebenyek, mi lehet a funkciójuk? Hát valahogy így képzeli el mindenki, hogy a férfi és a nő így különbözik egymástól, és a férfiak különböző dolgokra gondolnak a nők. Tehát ez a valóságban nem így van, mert igazából elég hasonlóan működnek az agylebenyek férfiakban és nőkben is. De először akkor beszéljük meg a homloklebenyt. A homloklebenynek a fő területeit szeretnénk csak bemutatni. Az ilyen fogalmak, hogy gyrusz, szulkusz, az gondolom az ismerős. Igaz? Hát az agytekervények, illetve az agytekervények közötti barázdákat, azokat már ismeritek, jó rendben. De ez a terület, amit itt látok képkel, ez a négyes, ez a gyrusz precentrális, a mozgató mező. A mozgató mezőről tanultatok-e már? Tudjátok-e, hogy mi a feladata? Na, mi lát a feladata a mozgató mezőnek?
A mozgató működés központja?
Így van, a mozgató működés központja, tehát ez minden akaratlagos mozgásunkért a mozgató mező a felelős. Előtte helyezkedik el a prémotoros mező, de ez is mozgató működésekért felelős, két árja tartozik ebbe a mezőcsoportba. A Brodmann 8-as árja, amit itt láthatok szürkével, ez az akaratlagos szemmozgásokért felelős, tehát ez szabályozza azt, hogy én oda tudjak nézni, ahová éppen akarok. A Brodmann 6-os árja, erről pedig később fogok beszélni, mert ennek inkább a kiesési tünetei az érdekesek. Itt felől helyezkedik el a préfrontális lebeny. Ez az iniciatíváját, azaz a kezdeményező képességünkért a felelős, kiesési tüneteiről fogok beszélni. A Brodmann 44-es árja, ami szintén a frontális lebenyben helyezkedik el, ez pedig a motoros beszédközpontunk, ez pedig az expresszióért felelős, tehát arra jó ez a lebeny, hogy én az általam kigondolt szavakat a tudomásatokra tudjam hozni, ki tudjam azokat mondani. Na de mi történik, hogyha ezek a funkciók kiesnek? Először is szerintetek miért eshet ki egy adott funkció, egy adott agylebenynek a működése? Hogy sérülhet meg? Hát trauma, hát igen, trauma kapcsán is megsérülhet, viszont ilyenkor inkább az agyhártyák mérzése jellemző traumába, de ez is jó. Még valami, nagyon gyakori betegség. Agyvérzés, így van, agyvérzés kapcsán sérülhetnek. Mi lehet még? Ja, bármilyen térfoglaló folyamat a koponyán belül, például tumorok, vagy akár egy egyszerű ödéma, vagyis vízfejűség esetén is károsodhatnak a lebeny funkció. Hogyha a primár mozgató mezőnk esik ki, akkor, nem tudom, hogy tanultátok-e, de akkor féloldali bénulás lép fel a betegben. Hogy néz ki ez a féloldali bénulás? Hogyha nekem például, vagyis hát ne nekem, a betegnek a bal oldala lebénul, akkor mely agyfélteke károsodott? Azt tudjátok-e? Melyik agyféltekében van? A jobb agyféltekében, így van, mivel az idegrostrok ugye kereszteződnek, ezért jobb agyfélteke sérülés esetén bal oldali bénulásról van szó, illetve fordított esetben pedig épp az ellenkezőjéről. Így van, ilyenkor a beteg akaratlagos mozgásokra képtelen. Ezt nem minden esetben úgy kell képzelni, hogy totálisan lebénul a beteg, mivel ennek enyhébb formái is léteznek, tehát vagy nehezített lesz a mozgás, vagy csak a felső része bénul le a betegnek, alsó részét helye közel, hogy tudja mozgatni, de különböző fokozatai vannak. Prémotoros mező sérülése esetén, ugye Brodmann 8-as erre, ugye megbeszéltük az előbb, hogy az akaratlagos szemmozgásokért felelős, kiesése esetén tekintészavar jön létre, beteg nem fogja tudni használni a szemmozgató izmait, nem fog tudni abba az irányba nézni, amerre ő szeretne. A Brodmann 6-os erre a kiesése pedig nagyon-nagyon érdekes. Tudtok-e mondani olyan reflexeket, amit kisbabában jelen vannak, viszont felnőttben már nincsenek. Illetve, hogyha jelen vannak, akkor az kóros. Segítség is van. Igen?
Hát, hogyha a tenyér belső oldalához érünk, akkor összezelítjük.
Így van, így van. Ez a fogó reflex. És mi a másik reflex, ami még megvan a babákban?
A szopórás lesz.
Így van, szopórás lesz. És ez mit jelent?
Ez jelzik, hogy mondjuk, hogy az édesanyja emlője a száját közelében, akkor automatikusan elkezd.
Igen, és ez csak, tehát csak az emlő lehet inger?
Hát,
hogy az új is, igen. Tehát bármi, ami a szájuk környezetébe kerül, akkor ők automatikusan ezt a szopó mozgást váltja ki belőlük. De ugye ezek több részjelenségből állnak. Ugye a felnőttekben kiesik ez a Brodmann 6-os área, akkor kóros reflexként megjelenik a fogóreflex, úgy, mint kisbabáknak. Ennek három részjelensége van. Maga a fogóreflex, tehát hogyha a beteg tenyerébe helyezem az ujjamat, vagy egy akármilyen tárgyat, akkor ő azt automatikusan megfogja. A másik részjelensége a kényszerfogás, ami azt jelenti, hogy nem hogy csak rámarkol a beteg az ujjamra, vagy az adott tárgyra, hanem azt szorítja, és el sem engedi. És az az érdekes, hogy ez akkor is fennáll az a reflex, hogyha én például egy szikét, vagy egy pengét helyezek a kezébe, mert akkor sem fogja elengedni, hogyha fájdalmat okoz neki, mert az áres sérülése esetén ez a reflex fennáll. A harmadik részjelensége pedig az utánnyúlás jelensége, ez pedig azt jelenti, hogy ha a beteg látószerébe kerül valamilyen tár, akkor automatikusan utána nyúl. Ugye ezt érintési inger is kiválthatja, hogyha például a betegnek megsimogatom az ulnáris oldalát a karjának, vagy a radiális oldalát a karjának, akkor ő automatikusan arra fogja mozdítani a kezét. Erről egy videót is hoztam nektek. A betegnél megfigyelhető lesz mind a fogóreflex, mind a szopóreflex.
Bonjour, monsieur. Elé a parkardé, un petit peu bon mal.
És nézzétek meg. Látjátok, nem engedi el. Ennek is részjelenségei vannak, ugye ajakérintésekor a szopóreflex automatikusan beindul, de ugye akkor is, hogyha az ajak mellett a bőrt ingerlem akármelyik oldalon, akkor egy úgynevezett orális beállítódási mechanizmus jön létre, ami azt jelenti, hogy a betegnek mind a felső, mind az alsó ajka az inger irányába fog elhúzódni. A harmadik részjelensége ennek pedig a bulldog reflex, ami pedig azt jelenti, hogy a beteg a szájába helyezett tárgyakra automatikusan ráharap, és ezt sem engedi el. Igen, kicsit vissza. Ugye beszéltünk még a préfrontális lebegyről, ami a kezdeményező készségünkért, kezdeményező képességünkért felelős. Ugye ennek különböző sérülései jöhetnek létre, és ettől függően teljesen más klinikai képet fog mutatni. Ugye az egyik az, amikor a konvexitás, vagyis az agynak ez a felső része sérül, akkor frontális apátiáról beszélhetünk. Az apátia azt jelenti, hogy a betegen egy általános üresség uralkodik el, tehát olyan, mintha egy depressziós beteget látnátok, csak annál sokkal súlyosabb, semminek nem fog tudni örülni, üres lesz az élete, szomorú lesz, minden érzelmi emóciót elhagy, és közömbös lesz teljesen. Viszont, hogyha ugyanennek a préfrontális lebenynek a bazális része, vagyis itt ez az alsó része sérül, akkor ennek az ellenkezőjét láthatjuk, mivel akkor mória alakul ki, ez indokolatlan jókedvet, feldobott hangulatot jelent, ilyenkor a beteg mindenem képes viccelődni, folyamatosan nevet, hát egy idézőjelben egy idióta képét láthatjuk ekkor klinikai tünetek alapján. A Brodmann 44-es ára pedig a motoros beszédközpont, ennek sérülése esetén pedig afázia alakul ki. ilyenkor, tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor a beteg képes kigondolni a szavakat, megfogalmazza agyban a mondatokat, viszont azokat nem fogja tudni elmondani. Ennek is különböző fokozatai lehetnek, ennyi fokozatai, amikor a betegnek csak szótalálási nehézsége van, tehát elkezd hozzátok beszélni, mond nektek valamit, és akkor egyes szavakat nehezen tud megnevezni. Vannak súlyosabb formái is, amikor a beteg már abszolút nem tudja megszerkeszteni a mondatokat, vagy csak szavakat egymás után pakol, de annak semmi értelme nincsen. Nem. Nem volt jó a falileben. A gyrus postcentralisról, vagyis a primer érző központról hallottatok-e már? Ennek mi lehet a funkciója?
Felfogja beérkező ingereket?
Hát minden, igen, így van, minden érzésféleségünkért ez felel a testünkön, kivéve a fájdalomérzésért, mivel a fájdalomérző központ nem itt helyezkedik el, hanem a talamuszban, ez az agyunk egy másik területe. És ugye a másodlagos érző központ, ez pedig magasabb rendű dolgokért felel, és de ezt is elmondom mindjárt. Mi történik, hogyha kiesik a falileben funkciója? Primer érző központ kiesése esetén mi léphet fel?
Féloldali érzés.
Így van, igen, és ezt, hát igen, ez elég egyértelmű végül is, tehát mindenféle érzés kiesése kiesik a betegnek, vagy teljesen, vagy részlegesen, ami azt jelenti, hogy hát még lesznek olyan ingerek, amiket érez a beteg, csak akkor sokkal nagyobb erőkifejtés kell mondjuk tapintáskor, hogy érezze. Vagy akármi, viszont a fájdalomérzés az megmarad, mivel annak a központja máshol van. Ugye a másodlagos érzőközpont sérülésekor pedig apraxia, autopagnózia, anozognózia, illetve agráfia alakulhat ki. El fogom mondani, hogy ezek mit jelentenek. Az apraxia az különböző tevékenységeknek vagy cselekvéseknek a zavara, a beteg nem tud végrehajtani bizonyos mozdulatsorokat. Ennek két fajtája van, az ideomotoros apraxia, ami azt jelenti, hogy a beteg képes megtervezni egy mozdulatsort, például azt, hogy hogy kell megfésülködni, vagy hogyan kell kinyitni kulccsal egy ajtót, viszont azt végrehajtani szimbolikusan nem képes. Tehát, hogyha én most azt mondanám neked, hogy légy szíves, mutasd meg, hogy hogyan kell kinyitni kulccsal egy ajtót, jobb, tehát másodlagos érzőközpont sérülése esetén nem tudná elmutatni, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Viszont, hogyha én kezébe helyezem a céleszközt, azaz a kulcsot, akkor ki fogja tudni nekem nyitni az ajtót. A másik formája az ideátoros apraxia, ami pedig azt jelenti, hogy a beteg akár a kezébe adott tárgyal sem képes elvégezni az adott mozdulatsort. Tehát nem tudja begombolni az ingét, nem tudja kinyitni az ajtót, nem tud fésülködni például. De ennek is különböző fokozatai lesznek, mert erről is hoztam egy videót. És itt is az elsőnek egy ideomotoros apraxia, tehát láthatjátok, hogy szimbolikusan semmit nem fog tudni elmutogatni a beteg, azaz nem semmi, mert lesz néhány dolog, amit ő is el tud
mutogatni.
És felismeri azt, hogy hibázik. Tehát ezt meg tudjam mondani.
Oké. Show me how you hold a hammer to hammer a nail. Right under the pen.
Hogy írsz egy tollal? Ezt már látjátok, nem igazán tudja megmutatni, hogy hogyan írunk tollal.
How about if you wanted to use a key to open a door?
Hogyan nyitott ki az ajtót?
Sure. You can just do it here a little bit so I can.
Nem tudja megmutatni.
So you're unlocking a door with a key.
I'm not sure exactly.
Okay.
De fel is ismeri a hibáját.
Alright, let's go on. Use your right hand to wave goodbye.
Azt meg tudtam mutatni.
Snap your right fingers. Good. How about if you were hitchhiking with your right hand? Okay. How would you signal traffic to stop with your right hand?
I don't know.
Stop. Nem tudja, hogy kell megtudni a szigyájt.
Okay. No, but say stop with your right hand. Not sure?
How would you do it? I don't know.
Okay. How would you blow a kiss to your daughter with your right hand?
Kézzel puszítogni.
So you're blowing a kiss.
Okay. Már a kezét nem tudta ugye használni a puszidobáshoz.
How would you signal quiet with your right hand? If you wanted to tell people to be quiet. Good. Can you put your right hand on your left shoulder? Could you put your right fist on your chest? You point to your forehead. Could you point to your nose? Could you make a circle in the air with your right hand?
A másik fajtája pedig az ideatlós apraxia. Ilyenkor hát ezt a nénit megkérték arra, hogy vegye fel a blúzát vagy a zingét, és hát láthatjátok, hogy nagy nehézségek árán sikerül neki. Igen, már elindult egy nyomon, de látjátok, hogy fordítva vesz fel még így is. Az amnóziák a felismerés zavarát jelentik, ugyanígy másodlagos érzőközpont sérülése esetén lépnek fel. Autopagnózia esetén a beteg nem tudja magát elhelyezni térben és időben, nem tudja, hogy hol van, milyen évszámot írunk, tehát abszolút kiesnek neki az ilyen funkciói. Létrejött még anozognózia, ez azt jelenti, hogy ha a betegnek fél oldala lebénul, akkor ő nem vesz róla tudomást, egyszerűen nem veszi észre, még akkor sem ismeri el, hogyha mi magunk hívjuk fel rá a figyelmet, hogy akkor most le van bénulva a fél oldala. Az agráfia pedig írásképtelenséget jelent. Halántéklebeny. Halántéklebeny funkciókról valamit tudtok-e? Esetleg arról már hallhattatok eddig valamit. Hát nagyon fontos központok vannak itt, például a memória, a tanulás, a memória központja. Ez a mindig a domináns agyfélkében, tehát jobb kezeseknél bal oldalon, bal kezeseknél jobb oldalon. Itt található még a muzikalitásnak a központja is, csak ez nem a domináns féltekében, hanem a másikban. Illetve a Brodmann ára 41, vagy Fernike féle központ, hát ez lényegében ugyanaz a funkciója, ami pedig a szenzoros beszéd központunk. A szenzoros beszédközpont pedig a motorossal ellentétben, ami ugye a frontális, de itt volt a motoros beszédközpont, a szenzoros beszédközpontnak pedig az a feladata, hogy megértsük a hozzánk intézett szavakat. És ugye tehát hogyha megértjük a hozzánk intézett szavakat, akkor arra ugye megfelelően tudunk válaszolni. Hogyha kiesnek a halántéklebeny funkciói, akkor mi történik? Ugye nem csak kiesési tünetekről, hanem izgalmi tünetekről is beszélhetünk. Izgalmi tünetei a halántéklebenynek például lehetnek ízérzési halucinációk. Például anélkül érez ízeket a beteg, hogy valamilyen ételt enne. Vagy lehetnek hallási halucinációi, mindenféle hanginger nélkül hangokat hall. Ezek a betegek gyakran számolnak be arról, mintha egy álomszerű állapotban élnének, mintha álmodnák az életüket, gyakran van lebegésérzésük, gyakran van dezsebű érzésük, olyan, mintha már minden megtörtént volna velük egyszer. Illetve, hogyha a halántéklebennek az előső része károsodik, akkor ezt, hogyha például egy daganat helyezkedik el ott, erre a duftinek jellemző, ami azt jelenti, hogy a beteg folyamatosan dörzsöli az orrát, és azt mondja, hogy olyan, mint hogyha neki fonákérzése lenne az orrán, mint hogyha az egész ki lenne fordulva. A 41-es ára kiesése pedig szenzoros afáziát okoz. ami ugye azt jelenti, hogy a beteg nem fogja megérteni a hozzáintézett szavakat és kérdéseket. Volt egy ilyen betegünk a neurológián, hogyha tőle például megkérdeztük, hogy hogy hívják, akkor mondjuk azt mondta, hogy Békés Csaba, vagy hogy 1986. Tehát válaszol nekünk a szenzoros afáziás beteg, csak éppen nem arra, amit mi kérdeztünk. Motoros afáziásokkal ellentétben nagyon sokat beszélnek, ezt szósalátának hívjuk, mivel egymás után pakol szavakat, nagyon gyorsan mondja, hadarést, mondja, de semmi, de gyakorlatilag semmi értelme nincsen a mondottaknak. Jó, és az utolsó lebeny, a nyakszirti lebeny. Erről esetleg valami funkció? Igen, így van, látás, itt van az a primer látókérek, elsődleges látóközpont, ezen kívül pedig itt van ugye a primer látókérek, bronzon 17-es ára, illetve a másodlagos látókérek is a nyakszirti lebenyben helyezkedik el, ami a 18-as és 19-es bronzon ára. Hát gondolom az egyértelmű számotokra, hogy mi történik például nyakszirti lebeny agyérzés esetén, hogyha kiesik a primer látókéreknek a funkciója. Ugye ez egyértelműen kérhivasságot okoz, a beteg nem fog látni. Viszont, hogyha a másodlagos látóközpont sérül, akkor lelkivakságról beszélünk. Az mit jelenthet szerintetek? Lelkivakság. Amit elárulok, hogy fog látni ez a beteg, mindent lát, ugyanúgy lát, mint mi. És a lelkivakság az azt jelenti, hogy hiába látja a tárgyakat, az adott személyeket semmit sem fog felismerni, nem ismeri fel a tárgyakat, nem ismeri fel a hozzátartozóit, tehát ilyeneket jelent. Izgalmi tünetei közé tartozik a másodlagos látóközpontnak a mikropszia és a makropszia, ami ugye azt jelenti, hogy a beteg egy adott tárgyat vagy sokkal kisebbnek, vagy sokkal nagyobbnak fog látni, mint amilyen az a valóságban. Ugye itt metamorfózis is felléphet, az pedig azt mondja, hogy eltorzultnak fogja látni a beteg a tárgyakat. És azt hiszem, hogy én ennyit szerettem volna nektek mondani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket! Kérdésetek van esetleg? Bármire válaszolok szívesen, ha tudok. Jó, akkor szeretnék nektek pólókat osztogatni. Itt ki is van, nagyon aktív. Jó, kérem, valahol itt volt az első hozzászóló.
Igen. A
Kereső
kontroló?
Hát ugye kezdetben patológia vezetés nyilván nem kereső, ott van, hogy keresünk minden más vezetés. Ugye a patológia a hiány szakma, ami úgy azt jelenti, hogy kevés van belőle. A hiány szakma pedig általában jól keresnek. Viszont ahol én dolgozom Debrecenben, ott egyik klinikán sincs hiány szakma, mert nincs hiány semmiből. Egy vidéki kórházban esetleg, tehát már itt vidéki kórház, ez nem úgy értsétek, hogy nem Budapest, de kisebb kórházakban jól lehet keresni, nem központi kórházakban. Ugye nyilván szakvizsga után pedig, igen.
Miért választottad ezt a szakmát?
Na hát, az az igazság, hogy én a klinikumon szeretnék elhelyezkedni. Nekem végig olvastam hallgató koromban is úgy azt, hogy nekem a klinikás, tehát ez a fő célom. Személy szeretnék lenni, még mindig. Viszont azért kerültem a patológiára, mert ott ugye Debrecenben, hát minden egyes klinikára nagyon nehéz bejutni, így a szemklinikára is, mert ugye elég telített. Ott is ugye hát ez a helyzet sajnos, és kutatómunkát kell végeznem. Tehát ez egy, úgymond egy elvárás a Debreceni klinikákon, hogy az ember végezzen kutatómunkát. Így én a neuropatológiai intézetben végzem a kutatómunkámat, természetesen agykutatással is foglalkozom, viszont a fő szakterületem, vagy témám a szagháti betegségeknek a patológiája. Úgyhogy én főleg ezt mondom. Én remélem, hogy ezt lesz a dolgom majd a szemklinikára. Mi a méretetek? Este sajnos is állás pólóim vannak, elég nagyok, van sárga meg föl. És
Én pedig még volt valaki. Na nyugodtan mondjátok, hogy ki volt még az. Nyugodtan mondjátok, hogy még ki volt az. Sok ember elképzeli, nem olyan, mint a filmekben, de én mindenképpen gyógyítással szeretnék foglalkozni. Itt van olyan, aki orvosi egyetemre szeretne menni? Gondolom, sokan.
Azért is örültem, hogy ilyen csendben ücsörögtek, és nem szóltak sehol, hogy azért vannak ismeretek, csak jól takarkáljuk.
Akkor én is nagyon szépen köszönöm nektek, hogy meghallgattatok.
Thank you.